Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltár első versszakát énekeljük el. A 66. Zsoltár első versszakát énekeljük fennállva. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Elfoglalva, dicsérjük tovább Istenünket a megkezdett 66. Zsoltár 2., 8. és 10. versszakainak eléneklésével. Tehát a 2., a 8. és a 10. versszakokat énekeljük el. A te isteni felségedet e földön mindenek áldják. ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, hogy hogyan szól hozzánk Isten igéje Máté evangéliuma 4. fejezetéből. Máté evangéliumának 4. fejezetéből olvasom az első 11 verszakot. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva: angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva: ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és azt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva: az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Isten tegye áldottá az ő igéjét, az ő igéjének hirdetését, meghallását, befogadását és megcselekedését. Most foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy Jézus Krisztus nevében hétről hétre összegyűjtesz bennünket ebben a kis templomban, hogy meghallgassuk a te szabadat, beszédedet, amellyel a mi lelki életünket táplálod. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te szereteted soha el nem fogy. Köszönjük azokat a szavakat, amelyek onnan fentről, a mennyből szállnak alá hozzánk emberekhez. A világ sóvárokba várja, Urunk, szavadat, beszédedet, az Isten fiainak megjelenését. Megvalljuk neked, Atyánk, mi is sóvárokba várjuk, hogy taníts minket, vezess a hit keskeny útján. Sóvárokba várjuk, Atyánk, hogy a lelkünk megtisztuljon, hogy ne háborogjon, ne vádoljon bennünket a lelkiismeret, de békesség, nyugalom és szeretet uralkodjék a mi életünkben. Köszönjük neked, Atyánk, hogy Jézus Krisztusban mindezt lehetővé tetted. Köszönjük neked őt, köszönjük az ő váltságművét, köszönjük, hogy most őre hivatkozva jöhetünk eléd, fohászkodhatunk, kérhetjük tőled: áld meg a te igédet, és kérjük is: szentelj meg bennünket, Urunk, a te igéddel, mert a te igéd igazság. Ne bűneinket nézd, és segíts abban, hogy mi se bűneinkre tekintsünk, és egymás bűneire se, hanem a te egyszülött fiadra, Jézus Krisztusra. Az ő nevéért áld meg együttlétünket. Amen. Ige hirdetésre készülve a 171. dicséretünket énekeljük el. A 171. dicséretünket énekeljük tehát. Ez az ének így kezdődik: megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, hogyan szól hozzánk Máté evangélium a 4. fejezetéből, a 4. versszakból. Jézus Krisztus mondja, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassunk Isten hirdetett igéjére. Kedves testvérek, Jókai Mórnak van egy nagyon érdekes könyve, regénye, az a címe, hogy a jövő század regénye. Ebben a művében a 20. századi osztrák-magyar monarchia képét festi le előttünk. Egy olyan világot, egy olyan életet mutat be a nagy író, 1872-ben írta ezt a könyvét, amelyet elképzel a következő, tehát a 20. századra nézve Magyarországról. Érdekes dolgokat megtudhatunk, például azt, hogy 1925-ben honfoglaló elődünket, Árpádot a katolikus egyház a szentek sorába vette föl. De azt is megtudhatjuk például, hogy az új király, magyar királynak a nevét II. Árpádnak hívják, aki Habsburg házból származik, de már Budán uralkodik. A regény végén Jókai Mór fantáziál még egy sort az égi testek és a csillagok háborújáról, és a könyv befejező fejezetében pedig egy új bolygónak a megszületéséről ír, amelynek Pax, vagyis béke lesz a neve. Azért hozom elő ezt a könyvet, mert van egy érdekes fejezet benne, amelyben Jókai, a késői, az utókor, valamikor a távoli jövőben elképzelt ember képét, érdeklődését írja le. Azt mondja, hogy majd a legutolsó időkben az emberek a szellemi, a lelki dolgok felé fognak fordulni. A legutolsó időkben két intézmény lesz, amely egymással viaskodni fog. A tanoda, az iskola és az egyház. Sokan a tudományok felfedezésében, megismerésében fogják megtalálni nyugalmukat, békéjüket. Lesznek olyanok is, írja, akik kopasz fejjel, vagyis meglehetősen öregecskén, idősen vetik bele magukat a tudományok megismerésében. Mások pedig az Istenbe vetett hitben fogják megtalálni maguk békéjét és nyugalmát. Az ember nem csak kenyérrel él. Az embernek szíve is van, és mikor arra valami nehezedik, azt a tudomány meg nem gyógyítja, vallja be végül a nagy író. Nos hát, kedves testvérek, azt szemállítom, hogy így a 21. század elején az emberek annyira nagyon a lelki, szellemi dolgok felé fordították volna tekintetüket. Azt viszont látom, hogy még ma is sokkal inkább foglalkozunk a test dolgaival, mint sem kellene. Igazak és érvényesek Jézus Krisztus szavai ma is. Igazak és érvényesek az ő szavai a jövőben is, mert az ő igéje örökké való. Mert megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Tudjuk, olvastam is az előbb, Urunk akkor mondta ezeket a szavakat, amikor a lélek által kivitetett a pusztába, ott 40 napot töltött el böjtöléssel és imádkozással. És amikor kellőképpen megéhezett, előállott a sátán, és megkísértette őt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. A kísértő el akarja téríteni a mi Urunkat a keresztre vezető úttól. Átlátszó az ő próbálkozása. Meg akarja akadályozni a mi Urunkat, Jézus Krisztust abban, hogy meghalljon váltságul sokak üdvösségére. Nem mondja a gonosz, hogy nem vagy az Isten fia. Ezt egy percig nem mondja, de kételyeket, bizonytalanságot akar ébreszteni, még az Isten fiában is. Azt mondja, ha Isten fia vagy, ha csak ugyanaz vagy, akinek mondanak téged, ha csak ugyanaz vagy, akinek tartod magad, akkor tégy így. Kedves testvérek, talán emlékeznek még arra, hogy nem olyan régen prédikáltam erről az ige szakaszról, talán 3 egymást követő vasárnap, Jézus 3 megkísértéséről. Isten újra elém hozta ezt az igét, és azzal bízott meg, hogy az első kísértő szóra felelő jézusi szavakat mondjam el újra. Na de azt el kell mondanom, hogy nem fogom ugyanazt a prédikációt elmondani, amit mondtam akkor, de ennek az igének az üzenetét egy kicsit más aspektusból hozom elő. Bátran állítom, hogy amit az Úr Jézus felel a kísértő szavaira, az a Szentírás egyik legismertebb igéje. Közmondássá vált. Szokták mondani egymásnak is nem keresztény emberek, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Szokták mondani a világban az emberek utcán, munkahelyen, otthonokban, nem csak kenyérrel él az ember. És ezzel valamilyen módon ők maguk is beismerik, utalást, félreérthetetlen utalást tesznek arra, hogy az embernek lelki igényei, lelki éhsége is van. Sajnos a mondat második fele már nem vált ennyire közmondásossá. Mi keresztények itt a gyülekezetben már szoktuk mondani egymásnak, de a világban ezt már nem annyira ismerik. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. El kell mondanom azt is a testvéreknek, hogy az ördög mindhárom próbálkozására adott jézusi felelet ezekkel a szavakkal kezdődik. Mert meg van írva. Mert meg van írva. Az ember minden igével él, ami Isten szájából származik. Mert meg van írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Mert meg van írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Mert meg van írva. Jézus Krisztus mindenestől fogva alávetette magát, aláveti magát az ige tekintélyének. Ő nem bizonygatja a kísértő előtt isteni hatalmát, nem mentegetőzik, egyszerűen csak Isten igére hivatkozik, amelyet úgy, amint van, érvényesnek fogad el önmagára nézve. Isten igéjét érvényesnek tartja önmagára vonatkozóan. Ez így van, mert megvan írva. A sátán nem is próbálkozik többet. Kifundál egy újabb kísértést. És Jézus megint kezdi a feleletet, mert meg van írva. És ezzel le is van szerelve a sátán. Aztán egy harmadikat, és megint hangzik a válasz, mert meg van írva. Kedves testvérek, az Isten igéje megőriz bennünket a gonosz kísértésétől. Ha hittel belekapaszkodunk Isten ígéreteibe, ő megóv minket mindenféle kísértéstől, támadástól, amely a mi életünket tönkre akarja tenni. Ha az ige, melyet Isten szavának tekintünk, Isten szavának fogadunk el, ébresztője a mi hitünknek, alapja a mi hitünknek, akkor mindig megmaradhatunk az Isten közelségében. Mindig ott maradhatunk az Isten szeretetében. Ha olvassuk rendszeresen és odaszánással, nem felületesen, rendszeresen és odaszánással a Szentírást, ha tanulmányozzuk és hittel reál hagyatkozunk annak kijelentéseire, akkor megismerhetjük az Istent, és megismerhetjük azt a tervet, amelyet felőlünk elgondolt. Azt mondja az első Zsoltár, talán többen ismerjük, boldog az az ember, aki az Isten törvényében, igéjében gyönyörködik, és arról elmélkedik éjjel és nappal. Boldog az az ember, akit Isten üzenete, igéje egészen betölt. Éppen abban van, testvérek, az emberek hitéletének gyengesége, hogy nem veszik komolyan Isten igéjét. Vagy csak félig veszik azt komolyan, az még rosszabb. Csak azt veszik komolyan, amit saját eszükkel megértenek, és el tudnak fogadni. Se szeri, se száma azoknak, a magukat hívőknek, mondóknak, akik abban sem biztosak, hogy hívják az Urukat. Azt tudják mondani, hogy mi is Isten hívő emberek vagyunk, de nem tudják a saját Istenüknek a nevét. Nem ismerik, hogy Jézus Krisztus szabadító Isten. Persze arról sem tudnak, hogy van-e örök életük, vagy pedig nincs. Egyszerűen nem ismerik az igét. Nem ismerik azt az Istent, aki saját magát Jézus Krisztusban jelentette ki, és akiről az írások tanúságot, bizonyságot tesznek. Most olvastam egy Cseri Kálmán pasaréti lelkésszel készült interjú kötetben, azt mondja, hogy 40 éves lelkészi szolgálata alatt nem találkozott még olyan újjászületett hívő keresztény emberrel, akinek ne lett volna dolga az igével. Aki ne olvasta volna a Szentírást, és ne hallgatta volna folyamatosan Isten hirdetett igéjét. Testvérek, tegyük föl a kérdést magunknak, hogy vajon van-e a mi lelkünkben éhség, vágy Isten beszéde után? Drágának, becsesnek tartjuk-e azokat a szavakat, amelyeket Jézus Krisztus mondott? Elfogadjuk-e mindenestől fogva, nem csak az első három szót, a negyediket is Isten igéjéből, mert ő mondja nekünk, még akkor is, hogyha nem értjük. Elmondhatom-e vajon én is, a költővel szólva, pogány rímek és muzsikák közt szomjazom valami örököt? Kedves testvérek, megvallom, hogy nem vagyok egy példamutatóan hűséges Bibliát olvasó ember. Sajnos. Vannak időszakok, amikor hanyagolom az írás olvasását, mélyebb olvasását, rövidebb, hosszabb időre. De azt is el kell mondanom, hogy a hitem ilyenkor mindig meggyengül, elbizonytalanodik, kétségek támadnak bennem. Az imádságaim felszínesebbekké lesznek, megszokásból imádkozom, legyünk túl rajta, nyugodjon meg a lelkiismeret, vagy el is maradnak ezek az imádságok. De a lélek mind végig követelőzik, a lelkem mind végig háborog és nyugtalan, mert nincs megelégítve, mert vágyakozik Isten szava, Isten beszéde után. Nem tudom, ismerős-e ez a testvérek számára, ez az állapot. Olyan ez valóban, mint amikor valaki éhes. Aki éhes, ugye az odalép a konyhába, a jégszekrényhez, kinyitja az ajtaját, kivesz valamit, és megeszik. Netán, ha tud, akkor süt, vagy főz, és megeszi. Vagy elmegy a boltba. Minden áron arra törekszik, hogy éhségét csillapítsa, kielégítse, eszik. A léleknek is van étvágya, és megéhezik, ha nincs kielégítve. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Kedves testvérek, a kenyér azért van, hogy a testünket táplálja. Isten igéje azért adatott, hogy a lelkünket táplálja. Mind a kenyér, mind az ige értünk van. Isten ajándéka számunkra, hogy életünk legyen. Aki megéhezik, annak ennie kell. Akinek pedig a lelke éhezik meg, annak a lelkét kell jól lakatnia. Ezért adatott az ige, hogy hallgassuk, olvassuk, és meg is cselekedjük azt. Olvastam egy kis történetet, így hangzik, egy szappangyáros, egy hívő lelkésszel sétálgatott együtt az utcán, és a szappangyáros, ahogy sétálgatnak egy idő után, cinikusan megjegyzi, hát nem sokat ér a ti evangélium hirdetésetek. Annyi sok gonoszság, aljasság van ebben a földi életben. A lelkész nem szólt mindjárt valamit, csendben maradt. Mentek tovább, és kis vártatva megláttak néhány fiú gyermeket, akik ott hancúroztak a sárba, ott fociztak, egészen koszosak voltak. Most megszólalt a lelkész is, szeliden, de határozottan. Hát nem sokat ér az a sok szappan, amit a gyárban gyártotok. Látod, mennyi koszos ember, koszos gyermek játszik itt az utcán. Hát nem kellett több, a gyáros is hozzáadta a magáét. Na de igen, azt a szappant használni is kell. Magas labda, a lelkész rögtön lecsapta. Látod, barátom, így van ez az evangéliummal is. Élni kell vele, meg kell tartani azt hittel. Az Isten szava akkor ér valamit, hogyha hittel megragadjuk azt. Ha magunkra nézve, mindenestől fogva érvényesnek tartjuk. Az nem baj, az nem számít Isten káromlásnak, ha kérdéseink vannak az igével kapcsolatban. Hogyan lehetséges ez, Uram? Hogy tetted ezt? Bevallom, nem értem. Ez nem a hitetlenség, hanem az értelmetlenségünknek a jele. Isten nem mondja sohasem, hogy ellenvetéseinknek ne adjunk hangot. Csak legyünk mindig nyitottak Isten számára. Nagyon sok olyan ember van, testvérek, aki azt mondja, hogy én nem olvasom a Bibliát, mert úgysem értem azt. Olyan nehéz annak a szövege. Bizony vannak nehéz részei a Szentírásnak, amit még a papok, lelkészek, sőt az írás magyarázók is nehezen értenek meg. De számtalan olyan része van, amelyet mindnyájan megértünk. Csak egy példát mondok. Íme itt van a mai ige. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten beszédével. Ki az, aki ezt nem érti? Ki az, aki értetlen marad azzal kapcsolatban, hogy a léleknek is van étvágya, és Isten a lelkünket akarja jól lakatni? A hit mindig megőrzi az Isten szavát. A hit azt jelenti, hogy meghallgatlak téged, Uram, akkor is, ha én mást akarok, vagy mást már nem is hallgatok meg. Téged meghallgatlak, mert tudom, hogy a te szavad mind igaz, és ámen. A hit azt jelenti, nyitott vagyok arra, hogy az Isten meggyőzzön engem. Nyitott vagyok. A hit nyitott ajtó a szívemben Isten felé. Kedves testvérek, azt mondja Jézus Krisztus ma nekünk, mert megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Hol van ez megírva? Miért mondja azt Jézus, hogy megvan írva? Hol szerepel ez a Bibliában, ez a kijelentés? Mózes 5. könyvének 8. fejezetében, ahol arról olvasunk, hogy Isten az ő választott népét az egyiptomi fogságból kivezeti a pusztába, 40 éven keresztül pásztorolja őket, és ebben a 40 esztendőben nem egy alkalommal próbára is teszi az ő hitüket. Arra neveli az ő népét Isten ott a pusztában, hogy ne csak a testi dolgokra legyen gondjuk, hanem a lelki dolgokra is. Talán emlékszünk még, hányan és hányan zúgolottak Izrael fiai közül. Miért kellett nekünk kijönni a pusztába? Mózes, miért vezettél bennünket ide? Hogy meghalljunk? Egyiptomban ott ültünk a húsos fazekak mellett. Volt mit együnk, volt mit igyunk. Igaz, hogy rabszolgák voltunk, de legalább éltünk. Most nincs mit ennünk, és nincs mit innunk. Isten megpróbálja az ő népét. Így olvassuk, hadd idézzem, hadd olvassam föl Mózes 5. könyvéből, 8. fejezetből ezt a szakaszt. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e a parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Vajon, ha mi is visszatekintünk életünk elmúlt idejére, akár esztendeire, mit látunk? Sanyargatott már bennünket is az Úr, hogy vágyat gerjesszen bennünk az ő szava, az ő személye iránt. Megéhezett már a lelkem annyira, hogy belássam és elfogadjam, igazán szükségem van Jézus Krisztusra. Az én lelkem is halott Isten nélkül. Netán sanyargatnia kell még az Úrnak az én lelkemet, hogy elfogadjam az ő igéjét, mindenestől fogva. Isten nem ezt akarja. Az Úr nem sanyargatni, nem kínozni akar bennünket, hiszen Jézus Krisztus halálra kínoztatott már az én, a te, a mi bűneinkért egyszer s mindenkorra. Az Úr azt akarja, hogy éljünk általa és bővölködjünk. Töltse be a szívünket az a békesség és az az öröm, amely fentről, a mennyből származik. Ne keverjük össze mi se a testi táplálékot a lelkivel. Fogadjuk el az ő szavát, mert az üdvösségünkre való, és hitet, szeretetet ébreszt a mi szívünkbe. Mindez tehát értünk adatot. Augusztus 20-a van, ilyenkor egyszerre ünneplünk egyházi és nemzeti ünnepet. Augusztus 20-án hálát adunk az új kenyérért, az új termésért, az Úr asztalán mindig elhelyezünk egy friss cipót, ami át van kötve nemzeti színű szalaggal, mert nemzeti ünnep is, emlékezünk első királyunk István állam alapító életművére. Testvérek, az ünnep mindig fontos, mindig emlékeztet bennünket valamire, megtisztítja a lelkünket, és olyan szép, felemelő tud lenni. Ne hagyjuk ki ebből az ünnepből Isten igéjét, Isten szavát, vigyük magunkkal, hogy a hétköznapokban áldássá lehessen a mi számunkra. Mert nem csak kenyérrel él az ember, megvan írva, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Amen. A 458. dicséretünket keressük ki énekeskönyvünkből, és annak első verszakát énekeljük úrvacsorához készülődve. 458. dicséretünk első verszakát énekeljük. Aki értem megnyíltál, rejts el, ó örökkő szál.
amint azt előre hirdettük is, látjátok is, megterítettük az Úr szent asztalát. Akik részesedtetek a hirdetett ige áldásában, jöjjetek, és vegyétek a látható ige áldását is. Az örökkévaló hív benneteket, gyertek el, mert immár minden kész. Énekmondásban is kérjük Isten lelkének áradását, s általa a szívünknek, az úrvacsorai közösségnek megszentelését. Énekeljük a 459. dicséret első versét, amely így kezdődik, az Isten bárányára letétem bűnöm én. Van fia a vallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet, mi módon szerette Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát, amint az legbővebben elénk adja Pál apostol, a korintusiakhoz írott első levelében, a korintusiakhoz írt első levél 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően. Eképpen szól a fent megnevezett helyen Istennek ígéje. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely térettek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol azonban néhány jó tanácsot is ránk bíz. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, létkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtelenek és betegek közöttek sokan, és ezért halnak meg számosan. mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Hallottuk az ígét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Urunk, úgy ad nekünk most a te testélet igédet, ahogy a mi mindennapi kenyerünket adod. Úgy ad azt nekünk, hogy változtasson meg minket, hogy ne csüggedjünk el, ha igéd megfenyít minket. Ne örüljünk, ha másokat dorgál a te szavad, hogy ne bosszankodjunk, ha másokhoz szólsz, és ne legyünk süketek, amikor hozzánk intézett szavad. Úgy ad nekünk igédet, hogy el ne felejtsük azt a mindennapok fecsegései és lármája között, hogy meg ne folytsák azt az újra jelentkező gondok és aggódások, hogy le ne mondjunk arról, ha árat kell fizetnünk megtartásáért. Te látod a mi életünket és lelkünket, te látod, hogy mindundanasszor féltévesztünk. Letérünk arról az útról, amelyet kijelöltél számunkra. Kérünk, hogy hallgass meg a mi bűnvallásunkat, hiszen azért jöttünk most elé, hogy erre az általad készített útra visszatérjünk. Kérünk, hogy így tisztíts meg bennünket, tisztíts meg a gyülekezet közösségét, és tisztíts meg benne a mi életünket is. Kérünk, hogy hallgass meg így a csöndben eléd hozott bűnvallásunkat is. Hálát adunk azért, hogy ilyen féltőn szerető Isten vagy, hogy bűneink ellenére megtartottál bennünket. Köszönjük, hogy meg is tisztítasz bennünket. Ezért legyen a te neved háromszor szent, hiszen tiéd a dicsőség és a tisztelet és a hálaadás. Ámen. Most bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről is. Mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a bokrokba, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ő a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény, ami a Szentek házad, hiszen a Szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Én, aki hitetekben és bűnvallásotokban nem kételkedem. Azonban református egyházunk szokásának megfelelően néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok a mi Urunk és Istenünk színe előtt jó lelki ismerettel. Kérdezem először, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetés és változatot érdemeltek. Hogyha ezt hiszitek, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Másodszor kérdezem, hogy hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetett testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a változatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít. Hogyha hiszitek, válaszoljátok, én hiszem és hallom. Harmadszor kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Hogyha hiszitek, feleljétek, én ezt hiszem és vallom. Végezetül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Hogyha ezt ígéritek és fogadjátok, feleljétek, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatást és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk és Istenünk az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban való hit által. Ámen. A gyülekezet tagjai foglalják el helyeiket, és amint a megterített asztalhoz hívunk és várunk benneteket, a gyülekezetben megszokott szétrendben járuljatok ahhoz. Először az ablak mellett ülők, majd a fal mellett ülők, végül pedig a Mózes-széktől jobbra ülők járuljanak az Úr asztalához. Mindenható Isten megengedte, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus rendelése szerint ismét éljünk az Úrvacsora sákramentumának jegyeivel. Az asztal terített nekünk, hogy bizonyossá legyünk afelől, hogy kegyelmébe fogadott bennünket. Betöltötte szívünket az ő örömével, hogy azt szétárasszuk a világban. Az Úr megerősített bennünket, hogy ezzel az erővel szolgáljunk az ő legkisebb atya fiainak. Miután vettek erőt a Szentlélek által a gyülekezet szolgáló közösségében, töltsétek be a nagy parancsolatot, szeressétek az Urat és fele barátotokat. Menjetek el és legyetek tanúi, hirdessétek az evangéliumot minden népnek, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit ő parancsolt nekünk, és íme, ő veletek lesz minden napon a világ végezetéig. Hogy hajtsuk meg fejünket, és adjunk hálást, hálát imádságban a velünk való jó tételeinkért. Urunk, Te gazdag vagy, és a Te gazdagságodból mindenkinek egyformán adsz. Te tartod fenn ezt a világot, mely telve dicsőségeddel, mégis sok ember éhezik ebben a világban, mely a Tied. Nem csak néhány szegény és szerencsétlen, hanem milliók és százmilliók éheznek a Földön. Jól lehet, a Föld bővölködik javaiban és ajándékaiban. Mégis lelkük sivár. Urunk, irgalmazd! Az éhezők is mind a Te gyermekeid, a Te szeretetben mindnyájunkért. Te mindnyájunkért küldted Jézus Krisztus. Valamennyinket megajándékozod a Te lelkeddel, és ők mégis éheznek ennek a világnak a gazdagsága ellenére. Hálát adunk azért, hogy mi megelégíthettünk, mi jól lakhattunk a kegyelem asztalánál, és ezt a közösséget, amit az úrvacsorai asztal jelentett, kérünk, tartsd továbbra is fenn. Hiszen Te magad rejtőzködöl azokban, akik szükséget látnak az éhezőkben, a foglyokban és az üldözöttekben. Te úgy tekinted mindazt, amit velük teszünk, mint amit Te veled cselekszünk, és mindazt, amit irántunk elmulasztunk, mint amit veled nem cselekszünk meg. Urunk, kérünk, hogyha jónak tartod a mi életünket, hogy megtartsd, akkor kérünk, hogy vedd a mi mindennapi életünket. Add meg hozzá a mi mindennapi kenyerünket is. Szentelj meg bennünket. Nem azért kérünk mindezt, mert mi olyan tökéletesek lennénk. Nem azért kérjük, mert bizakodunk abban, hogy tovább élhetünk akár csak egy nappal is, mindakkor, mindaddig, amit Te elrendelsz. Hanem azért, hogyha jónak látod a mi életünket, akkor használd fel mindarra, hogy másokat hozzánk vezethessünk életünkön keresztül. Kérünk, hogy így őrizd meg a gyülekezet közösségét, és így őrizd meg mindannyiunkat. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Most pedig a gyülekezet közössége hallgassa meg a hirdetéseket, hogy tudjunk egymás dolgairól. Hirdetem először is jövő heti alkalmainkat. Jövő héten hétfőn este 6 órakor itt a templomban tartunk estét istentiszteletet. Csütörtökön szintén este 6 órai kezdettel bibliaóra tartunk itt a templomban. Pénteken pedig ifjúsági bibliaóra kezdődik este 6 órakor. Amennyiben az Úr éltet bennünket, akkor egy hét múlva vasárnap 10 órakor újra istentiszteletre jöhetünk össze itt a templomban. Hirdetem Gönci Anna és Bárnagy Gábor, akik életükre Isten áldását kérik augusztus 26-án, mely a gyülekezet tagjait is hívják és várják. Az esküvő részletei a kiáratnál elhelyezett meghívóban megtalálhatók. Hirdetem, hogy mai napon tartjuk a magyarországi reformátusok világtalálkozóját, melynek több programját a Magyar Televízió és a Rádió is közvetít. Köszönjük azoknak a kedves testvéreknek, akik elvállalták ezen a héten is a templom takarítását. És most pedig át szeretném adni a szót Péterfi György tiszteletes úrnak.
Én is köszönettel tartozom a testvéreknek, azért a sok-sok szeretetért és fáradozásért, amiben részesítettek bennünket. Július 29-én, tegnap volt 3 hete, hogy házasságot kötöttem, most már ifjú feleségemnek mondhatom, Komjár Piroskával, és hát a testvérek részéről valóban nagyon-nagyon sok segítséget és szeretetet kaptunk, anyagiakban is, és hát lelki módon is. A hálámat és a köszönetemet szeretném mondani, tolmácsolni, és hát Isten adjon gazdag áldást azoknak az életére, akik odaálltak mellénk, és együtt örültek velünk azon a jeles napon, július 29-én. Köszönöm szépen még egyszer!
Hirdetem, hogy a templom kijáratánál található irakterjesztésben jobbnál jobb könyvek találhatók, valamint a kijárati verseny mellett található a reformátusok lapja legújabb száma. Hirdetem, hogy a gyülekezeti alapsorban kaptunk ruhaadományokat, amelyeket elhelyeztünk, és akinek szüksége van ruhára, az nyugodtan menjen le, és amire szüksége van, azt vigye el. Hirdetem, hogy ezen a héten hirdettük a feltámadás evangéliumát is. Gál Jánosné született Domokos Anna Kambai Felett, aki 1920. március 19-én Békésen született, és ezeztendő augusztus 6-án Budapesten tűnt el. Isten adjon vigasztalást, vigasztalást a gyászoló család tagjainak. Isten tiszteletünk végén pedig énekeljük a 200. dicséretünknek első, 5. és 6. versét. Az Isten tiszteletünk utolsó éneke után pedig maradjunk helyünkben ülve, mert augusztus 20-a lévén az első István királyunknak Imre herceghez intézett intelmeiből hallgathatunk meg néhány gondolatot ebből a 11. századi királytükörből Péterfi Piroska nagytiszteleti asszony tolmácsolásában. A 200. dicséret első verse így kezdődik: Ó, maradj kegyelmetben, mi velünk Jézusunk.
Foglalja el a második helyet, az egyház, melynek első ízben a mi fejünk tudniillik Krisztus vetette el magját, majd az ő tagjaink, vagyis az apostolok és szent atyák ültették át, meggyökeresztették erősen, elterjesztették az egész föld kereségen. És ám bár mindig hajt új sarjat, más helyeken mégis, mint egy réginek tartják. Itt viszont, kedves fiam, a mi birodalmunkban eddig még mint ifjú friss hajtás képzáját. Épp ezért kíván meg szemfülesebb, szembetűnőbb őröket, nehogy a jó, amivel az isteni kegyelem bennünket mérhetetlen irgalmában érdemtelenül elárasztott, csúnyaságod és restséged, valamint hanyagságod miatt megromboljék, s megsemmisüljön. Mert aki a Szent Egyház méltóságát csorbítja vagy csúfítja, azon munkán, hogy Krisztus testét csonkítsa. Az imádságból. Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka. Ezért a királyi méltóság 9. regulájában fennül meg. A folytonos imádkozás a bűnöktől megtisztulás és feloldozás. Te pedig, fiam, valahányszor Isten templomához járul, hogy Istent imád, Salamonnal, a király fiával, magad is király lévén mindig mondjad. Küldd le, Uram, a bölcsességet, szent egetből, dicsőséget trónjáról, hogy munkámban velem legyen és segítsen, és így fölismerjem, mi kedves a szemedben minden időben. És ismét. Uram, Atyám, életemnek Istenem, ne hagyd engem álnok gondolatban, az én szemeimnek ne adj kevéséget, és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a tisztátalan és esztelen életnek ne adj engem, Uram. Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi királyok, te is ugyanezzel fohászkodsz, hogy Isten minden vétked eltörlésére méltasson, hogy mindenki legyőzhetetlen királynak hívjon. Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhess látható és láthatatlan ellenségeidet, hogy valamennyi alattvalóddal együtt, gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhess életed pályáját.
Nemzeti ünnepünkön a himnusszal fejezzük be Isten tiszteletünket, és utána következik Istennek áldása. végül testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és békesség Istene veletek lesz. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.